Tegnap ellenség, ma partner, holnap barát, holnap után ismét lemészárlandó állat. A világ nem az, aminek látszik. Mi a helyes, mi a helytelen. Mi a bűn, mi a szabadság. Mi az idő, mi a távolság. Mi a személy, felelősség, erkölcs, mi a lelkiismeret. Ezek mind olyan kérdések, amelyekre adott válaszok irányítják életünket. Mi történik, ha vitathatatóvá válnak a meglévő válaszok, vagy ha egyszerre több válasz is van. A ma Isten, a holnap bűnbakja. Ma még bávány, holnap ledöntendő és meggyalázandó ember. Mi történik, ha a válaszok csak egymáshoz képest értelmezhetők? Mi történik, ha a válaszok már kisebb, akár családi körben is vitathatóvá válnak? Ha a határok egyszer nem országok között, hanem emberek között húzódnak, mi történik, ha tömegektől elvesszük az abszolút és a biztonságot, a múltat, a szokásokat? Hogyan fognak az emberek egymásra nézni, egymást értékelni, mi lesz a mérce? Lesz-e mérce? Üdvözöljük a Hit Rádió hallgatóit, Varga Zoltán műsorvezető vagyok, és a könyv, amiből felolvastam, a Lángoló szirmok, akinek a szerzője dr. Lovászi László, emberjogi szakértő velem a stúdióban. Szerbusz László!
Szerbusz, köszöntöm a hallgatókat!
És szintén beszélgető partnerünk ebben a sorozatban, Máté Áron történész. Szerbusz Áron, üdvözöllek!
Üdvözöllek, és köszöntöm én is a hallgatókat!
És hát lépünk tovább egyet, de még mindig maradunk a 900-as évek elején az előző részhez képest, és a felolvasásnak a környezete az egy kicsit, azt lehet mondani, egy számomra legalábbis mindenképpen egy nagyon más kontextus, egy tudományos kutatói környezetbe érkezünk meg. Mondhatjuk azt is, hogy Európában vagyunk, ahol zajlik egyfajta nagy kutakodó élet, ugyanakkor felismerhetővé válik az is, hogy azért a tudomány nem mindenkinek jár, hisz itt nem sokára ki fog derülni, hogy Einsteinnek az első felesége az keményen megküzdött azért, hogy az ő tudományos munkája az felszíre jön, vagy egyáltalán felszíre jött-e, de erről majd a szerzőt fogom kérdezni. De azért, hogy egy kicsit a történelmi kontextust nézzük meg, én azt gondolom, hogy nézzük meg ezt a 910-es évek Európáját, a tudományos fejlődés és tudományos fejlődésnek a hatását, hogy milyen hatást gyakorol akár az Egyesült Államokra, akár a világpolitikára, a geopolitikára, és akkor Áron, neked adnám meg a szót.
Tulajdonképpen már a 19. századtól kezdve, tulajdonképpen a gőzgép, illetve bocsánat, az még 18. század, de a 19. század eleje ugye a gőzmozdony, és megjelennek nagy világformáló személyiségek, akik tudósok. Ugye ez teljesen, ez egy hallatlan dolog, ilyen addig nem volt. Mert a Leonardo da Vinci hiába rajzolt le bármit, vagy a Verancsics Faustus, ugye itt nálunk magyaros, ő is lerajzolhatott, még be is jegyeztette a szabadalmat, több itáliai hercegnél is. Na de abból nem lett technikai forradalom. De most úgy tűnik, hogy valami megváltozott, és egymás után jönnek a feltalálók. Tulajdonképpen ennek a korszaknak a fő alakja a feltaláló. Ő az, aki megkérdőjelezhetetlen. Ugye ez a csecsemőlelkű szobatudósok időszaka.
De azt nem lehet ezért kijelenteni, hogy ez az a korszakban így elválik egymástól az alkalmazott tudományoknak a korszaka, tehát ami másnap már mondjuk egy új eszközben testesül meg, és a csecsemő elméjű kutató, aki egyébként bent van egy szobába, és egyszer csak valami ős robbanást fölfedez.
Nem teljesen választható el, a kettő egymástól. Ott van például Darwin, és a fajok eredete, ugye az evolúciós elmélet. Ebből nő ki aztán az eugenikai mozgalom, ami aztán a politikai fajelmélet felé is elkanyarodik. De ugyanígy mondhatnánk Nobel Alfredot és a robbanóanyagokat. Az alkalmazott tudomány legszörnyűbb lesz, amit most mondok. A korszak nagy találmányai közül tulajdonképpen két dolog, ami a legnagyobb hatást fogja milliók, tízmilliók életére és halálára gyakorolni. Tessék megfogóckodni, az a géppuska, és a szöges drót. Tehát ez a kettő örökre megváltoztatta a vivágot, és itt a szöges drótnál nem csak a szöges drót akadályokra gondolok, ami ugye az első világháborúban, sőt, már előtte a japán-orosz háborúban előjött, hanem ahogyan az előző részben szó volt, a lágerek évszázada, a szöges dróttal elkerített lágerek, majd utána egy szöges dróttal elkerített egész világrész, ugye a világ egy hatoda, a szocialista tábor, még mondjuk is, hogy tábor, igen, hát ezzel, igen. Ahol barakkok vannak, amiben van vidám, meg ugye, de szóval, tényleg, szóval a szöges drót és a gépuska, és akkor jön Einstein, aki nem az alkalmazott tudomány, mert abból alkalmazás, aztán majd Hiroshima meg Nagasaki. Én ezt most nem erkölcsileg elítélve mondom, hanem tényszerű. Einsteinnek ő tulajdonképpen azt a világkép átalakítást folytatja, amit elkezdett Marx, folytatta Nietzsche, ezek mind ugye társadalomtudósok, gondolkodók voltak, hát Marx és a tudomány nem, tehát nem teljesen, de gondolkodónak azért nevezhetjük, és akkor eljutunk oda, hogy már semmi sem bizonyos. Minden egész eltörött, ugye, ismerjük ezt. És azért ennek lesz egy ilyen iszonyatos bizonytalansági hatása, nem véletlenül jön majd Freud, és hogy akkor valami biztos, hogy az ösztönvényt legalább fedezzük fel. Legalább az meg fog kiderül, hogy aztán, hogy az se úgy megy. És akkor valaminek be kell tölteni az űrt, jönnek majd a totalitárius ideológiák.
László, a sztori?
Hát a sztori, ugye, ahogy Áron is mondta, hogy illetve az előző adásban is beszéltünk róla, hogy ez a bizonytalanság, tehát hogy a világképek változása, paradigmaváltások, hogy a pap helyett a feltaláló, a tudós kerül a középpontba, a közösségeknek a figyelmébe, a Isten helyébe lép az anyag, a materia, és ezek mind ugye megkérdőjeleznek addig stabilan, sziklaszilárdan hitt fundamentumokat, akár az egyén, akár a közösségek, akár az államok életében. És akkor, ahogy említettem, hogy a géppuska szerepe, ugye az a tömegháborúknak a feltételeit hozzá. De én még egy dolgot említenék, és akkor itt kapcsolódik a Einstein feleségéhez, a mosógépnek a feltalálása. Tehát ez is egy nagyon fontos aspektus. Ugye azt gondolnánk, hogy a mosógép ugye fel tudná szabadítani a hölgyeket az otthoni munkavégzés tekintetében, csak az a helyzet, hogy tízszer több ruhánk is van bezárva. Tehát, tehát ez nem, automatikusan a technológia nem biztos, hogy hoz egy megváltást az alkalmazott tudomány, vagy az a mindennapi élet vonatkozásában. És akkor
na jó, de hogy azért nem lenne nagy bajunk az emancipációval, ha az csak odáig jutott volna el, hogy megkérdezi a férjet, a feleség, hogy ugye berakod a mosógépet.
Hát igen, igen. Igen. És akkor térjünk a nőkre, mert a sztorinak a igazi központi szereplője nem is Einstein, meg nem is azok a gondolatok, amikről eddig beszéltünk, mert ezek úgymond talán eddig is tudottak voltak, hanem a könyvemnek az egyik talán legfontosabb kutatási eredménye, bár én nem tartom magam a történésznek, az, hogy csak néhány éve tudott az, hogy Einstein leveleket írt a volt feleségért, mert elváltak korán, tehát a levelekben Einstein leírja, hogy amennyiben az 1905-ben lefektetett relativitás elméletéért Nobel-díjat kapnak, tehát ez az esetősége már ő maga is számolt, mert felismerte nem csak ő, hanem a kortársai ennek az elméletnek a jelentőségét, akkor megosztja a díjért járó összeget a feleségével, mert hogy, és itt jön a most végül is ellövöm a point, mert hogy a felesége Mileva Marić szerb származású tudósnő volt, de nem lehetett tudós, mert ugye neki otthon volt a helye, tehát nem tudott karriert csinálni, miközben jobb eredményen végzett, ugyanabban az iskolán, ugyanabban a felsőoktatási intézményben, Zürichben, mint maga Einstein. Tehát jobb matekos volt, úgymond a felesége, és a felesége rendszeresen átnézte Einstein számításai, ő javította Einstein számításain. Tehát ez is azt mutatja, hogy a nőknek akkori időszakban még mindig nem volt sem elfogadható státuszra, sem pedig lehetőségük arra, hogy tovább lépjenek, vagy a tudományos pályára lépjenek. Tehát igazából nekem ez volt az érdekesség, hogy a Time magazin 1999-ben az évszázad emberének választott férfi mögött egy nő állt.
Én csak azért azt tegyük hozzá, hogy mivel van Márics, a magyar királyságból származó hölgy volt, titevi család, azt hiszem ilyen klasszikus granicsár felmenőket, tehát ilyen szerb katonatiszti felmenőkkel, aztán Újvidéken éltek, sokáig oda ment haza megszülni az első gyereket, ami Einsteintől fogant meg, és ugye hát az biztos, hogy itt ezeket...
Bocsánat, és Einsteinnek magyarból olvasott fel a tudományos recenziókat, illetve eredményeket, mert tudott magyarul is fordította Einsteinnek.
És ez nem biztos, hogy elhanyagolható, tekintve a bolyaiak eredményeire. Ez aztán az teljesen végképp külön műsor. Én csak azt akartam mondani, hogy ez a női kérdés nagyon izgalmas, mert megszületik egy polgári társadalom, amiben a polgári rétegben nem tudják elhelyezni, hogy most mi legyen a nővel, mert a gyárakban ott dolgoznak a nők is, és ne felejtsük el, hogy a tradicionális, alapvetően mezőgazdaság, tehát paraszti társadalomban ott nincsen olyan, hogy otthon van a nő. Tehát ott mindenki dolgozik, tehát ott szó szerint is, aki nem dolgozik, ne is egyék, ugyanhogy Pál apostolnál olvassuk. Tehát ez egy ilyen tévképzet, amikor azt mondjuk, hogy régen a nők nem dolgoznak. Hát dehogy nem.
Dehogy nem.
Hát részt vállaltak a család fenntartásában.
Hát igen, ugye ez a mai korszakban ugye ez egy ilyen nagy magyarázatra szoruló novumként jön ide a beszélgetések asztalára is, hogy munkának tekintjük-e az, hogy otthon marad és gyereket nevel, és a COVID idején otthon volt az iskolás gyerekkel, tehát hogy ez ugyanúgy munka, tehát ugyanúgy a munka része. De nem akarnék a témát más irányba terelni, de csak azért a fejezetnek nekem van egy olyan megszólítottsága is, hogy azért végigvezeted utána Einsteinnek, illetve a gyerekeinek, illetve a feleségének az életútját, igaz, nagyon röviden, de azért nyomon lehet követni, hogy azért megjelenik egy számomra egy olyan kérdés, hogy fellelhető-e ebben a korszakban már az, hogy amit talán úgy szoktak mondani, hogy ahogy elszívás, tehát hogy Amerikának mondjuk érdekében áll az európai jó tudósokat oda csalni Amerikában. Felismerhető esetleg az, hogy őnekik szükségük van arra a szürke állományra.
Az Egyesült Államok ekkoriban még szó szerint a korlátlan lehetőségek hazája. Tehát, hogyha alkalmazott tudományról beszélünk, akkor nem is kérdés. Hogy ott nagyobb lehetőség van, nagyobb piac, de azért ne felejtsük el, hogy ekkoriban a szellem központ, közép magnetikus központjai azok a német egyetemek. Uh-huh. És a németes világ egyeteme is, és Magyarországot is ide kell sorolnunk. Nem is véletlen, hogy itt tehát a középfokú oktatás olyan szintű, ami szóval most tisztelt a kivételnek, de ma nagyon sok egyetem a világon megirigyelné az akkori magyar királyságbeli középiskolákat. Tehát az agyelszívás azért még nem úgy működik. Sőt, mondok más, például a torpedó, ugye egy angol, a Whiteheadék, és azt itt kezdik el ugye az adriai partvidéken, a monarchiában először patent meg gyártani. Tehát azért ez még nem olyan egyértelmű. Az első világháború után aztán megindul a verkvi.
Sőt, a második világháború során, ugye Oppenheimer című filmben is jól lehet látni, hogy ez az agyelszívás stratégia az atombomba előállításának kifejezetten már egy stratégia volt, és ott is sok magyar oktatási rendszerben kinemelődött tudós ugye, közreműködésével készült el a bomba.
Igen, de akkor talán lehet, hogy ezért fogalmazódott meg bennem, amit mondtál is, hogy a lehetőségek hazájaként az alkalmazott tudományoknak, ha más nem a saját szabadságjogon, tehát hogyha én tudós vagyok, vagy valamihez értek, gépész vagyok, mérnök vagyok, akkor lehet, hogy ott jobban ki tudom fejezni magamat, de akkor ezt így köszönöm, ezt a visszacsatolást. Ami még nekem a történetből izgalmassá válik, ez a fajta tudatos tudományi pályafutás, menedzselés, amit Einstein részéről, amire te is utaltál, hogy ő már gyakorlatilag úgy kalkulált a Nobel-díjjal, mint egyfajta cashflow-val, tehát hogy az bejön majd, és akkor abból gyakorlatilag azt a tudományos díjazást meg tudja osztani az első feleségével.
Szerintem teljesképpen az is hozzátartozik, hogy a 10-20-as években azért még nagyon kevés ember járt egyetemre. Tehát ezek nagyon kis közösségek voltak, ezek egymást nagyon jól ismerte, és most csak arra gondoljunk, hogy például Magyarországon 1960-ban a felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek az aránya nem ért el a 2%-ot. Magyarországon. Most akkor, mint beszélni, akkor mi legyen a 10-es években, vagy a 20-as években? És akkor még a nőkről nem is beszélünk, hogy járhattak egyetemre, vagy nem. Ez az egyik. A másik pedig, hogy ez nagyon érdekes téma az Egyesült Államoknak a miben léte, a szabadság, meg a lehetőség hazája tekintetében, mert hogyha az OECD adatait nézzük, és akkor kicsit szakmázok, nézzük, akkor azt lehet látni, hogy például a társadalmi mobilitás tekintetében Magyarország vagy Lengyelország jobb helyen van, mint az Egyesült Államok. Uh-huh. Tehát, hogy itt azért itt az átöröklődés, mint a társadalmi státusz átöröklődése, az mind a mai napig az Egyesült Államokban sokkal erősebb, mint mondjuk Európában. Tehát szerintem ez is beletartozik a teljes képhez.
Igen, ezt jó, hogy láttatod, mert ugye alapvetően az európai történelemből most akármilyen tudományágat veszek, de mondjuk, hogyha én is hazabeszélek, akkor az építészek világát, ha látom, akkor azért az egy tök természetes folyamat, hogy elvégez egy jó politechnikumot, egy szakiskolát, és utána megy Berlinbe, Párizsba, de egyébként ő lehet, hogy csak egy tehetséges parasztgyerek leszármazottja volt, csak egyszer jó rajzolt, és ezt valaki fölfedezte, hogy a rajzolási készségig akkor ebbe az irányba vigye tovább. Tehát, hogy nem volt determinálva az ő sorsa, hogy akkor ő parasztgyerekként is fogja élni tovább az életét, vagy egy egyszerű valamilyen polgári sorsban, hanem akkor egy kiemelkedő tehetségként meg tudta állni a helyét bárhol, gyakorlatilag Párizstól, Berlintől, de akár Budapesten is, ugye, hogy például Hausmann Alajos is egy ilyen pályát futott be. Jó, köszönöm szépen. Én nekem egy záró kérdésem van ezzel kapcsolatosan. Ezt egy kicsit talán leszpoilerezem a könyvet, de azért ezt most érdemes tisztázni. Többször behozod a Time magazint, mint egyfajta hivatkozást, hogy évembere volt, majd fogják tapasztalni a hallgatók, hogy kiknél. És azért azt gondolom, hogy az lesz igazán izgalmas, hogy majd amikor behozol különböző olyan történelmi személyeket, akik ről nem feltétlen állítjuk most azt utólag sem, de szerintem akkor sem voltak pozitív, hogy mi a szerepe meglátásod szerint ilyen értelemben a médiának?
Igen, tehát én azt gondoltam, hogy a Time magazin mégis egy globális médiapiacnak az egyik legikonikusabb szereplője, kiadója, és ezért az általuk hozott évembere cím, az mégis azt mutatja, hogy az a konkrét személy, vagy esemény, mert nem csak személyeket, hanem eseményeket, vagy eseményhez köthető csoportokat, embercsoportokat tüntettek ki ezzel a címmel, illetve tüntetnek ki mind a mai nap, mai napig, hogy akár pozitív, akár negatív személyről van szó, az a személy, az meghatározó volt. És ez egy ilyen kicsi sorvezető volt számomra, hogy még ha amerikai szemmel is, meg amerikai prizmán keresztül is látjuk ezeket a személyeket, vagy eseményeket, de azért mégiscsak egy látleletet mutat arról a korról, hiszen ahogy említetted is, hogy nem minden szereplő esetében volt teljesen egyértelmű az, hogy a későbbiekben nem lett teljes valójában negatív megítélésű, de majd erről fogunk majd később beszélni a későbbi sztoriknál.
Ez volt a Tört percek. Dr. Lovászi Lászlóval és Dr. Máté Áronnal köszönöm szépen, hogy itt voltatok, folytatjuk.